Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvérek, Istenünk igéjét, amivel keresi a mi szívünket, és meg akar állni Isten tiszteletünk és életünk közepében, úgy, amint írva van a zsidókhoz írt levél 10. fejezetében, az első 25 versben. Amíg az igét hallgatjuk, alázatos szívvel helyünket elfoglalva tegyük. A zsidókhoz írt levél 10. fejezetének első 25 verséből így szólít meg bennünket Isten igéje. Mivel a törvényben az eljövendő javak árnyéka van, de nem a mennyi dolgok képe, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket évenként rendszeresen bemutatnak, sohasem tudják tökéletessé tenni az odajárulókat. Különben megszűnt volna az áldozatok bemutatása, hiszen akik áldoztak és egyszer megtisztultak, többé nem éreztek volna semmi bűntudatot. De az áldozatok évről évre a bűnökre emlékeztetnek, mert lehetetlen, hogy bikák és bakok vére bűnöket töröljön el. Ezért, amikor eljön a világba, így szól: áldozatot és ajándékot nem kívánsz, de testet alkottál nekem. Égő és bűnért való áldozatban nem telik kedved. Akkor ezt mondtam, íme itt vagyok, amint a könyvtekercsben megvan írva rólam, hogy teljesítsem akaratodat, Istenem. Előbb azt mondta, áldozatokat és ajándékokat, égő és bűnért való áldozatokat nem kívánsz, nem is kedvelsz. Ezeket a törvény szerint mutatják be. De azután így szólt, íme itt vagyok, hogy teljesítsem akaratodat. Megszünteti az elsőt, hogy helyébe állítsa a másodikat. Isten akarata szentelt meg minket Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer s mindenkorra. Minden pap naponként szolgálatba áll, és sokszor mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek bűnöket eltörölni. Ő ellenben, miután egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, örökre Isten jobbjára ült, és ott várja, hogy ellenségei zsámolyául vettessenek lába alá. Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. De bizonyságot tesz nekünk a Szentlélek is, mert miután ezt mondja, ez az a szövetség, amelyet kötök velük ama napok múltán, így szól az Úr, törvényemet szívükbe adom és elméjükbe írom, bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezem meg. Ahol pedig bűnbocsánat van, ott nincs többé bűnért bemutatott áldozat. Mivel tehát, testvéreim, bízhatunk abban, hogy bemehetünk a szentélybe Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által, és mivel nagy papunk van az Isten háza felett, járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelki ismerettől. A testét pedig megmosták tiszta vízzel, a reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett. Ügyeljünk arra, hogy egymást szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást, annál is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. Amen. Isten tegye áldottá az ő igéjének hallgatását, befogadását és megtartását. Gyertek, imádkozzunk! Mindenható Urunk, Istenünk, ahogy rendelted a törvényben, a bűnökért, a vétkekért elégtételt kell tenni. Valaminek, valakinek vesznie kell. És ezt te jelképesen a te népednél kosok és bakok vére által mutattad be. De eljöttél, hogy amit mutattál, azt beteljesítsd. Hogy az az áldozat, amit az Ószövetség csak jelképként hozott, az benned teljessé váljon. Te magad, önmagadat adtad. Egyszer. És mi hiszünk benne. De vétkezünk. Többször is. Azután is, hogy megértettük. Urunk, segíts nekünk a kereszt valódi fényét és erejét most is újra felemelni életünkben. Tudjuk, vádol bennünket a lelkiismeret, amikor újra és újra elesünk, mert alkalmatlanok vagyunk, és csak egy mentségünk van, az, hogy a te igéd is elmondta, hogy mi ilyenek vagyunk, akarjuk a jót, de nem tudjuk cselekedni, mert a testünkben lakó bűn, a tőled eltávozott, elfordult állapot mindig olyanra visz bennünket, amiért te szenvedtél. De te tudod, te ismered ezt. Nem könnyíti ez, nem semlegesíti vétkünket, de felszabadít arra, hogy hálások legyünk, és hozzád menjünk. Itt menjünk, meneküljünk. Segíts nekünk ezen a napon érteni azt, amit mondasz, amit szóltál. A te szavad legyen élő, igaz, a Szentlélek által ható bennünk, minket formáló, egymást szeretetre buzdító és a kötelékeket megerősítő, vigasztalást nyújtó, bátorító. Így áld meg, kérünk, az Isten tiszteletünket ígéretet szerint, az ige hirdetőjét, hallgatóját és befogadóját. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Szeretett testvérek, hallgassátok meg Istenünk azon igéjét, melyet a bibliaolvasó kalózunk a mai napra rendelt, és a melynek alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával hirdetni kívánom ti közöttetek az ő szent evangéliumát. Található ez a János szerinti evangéliumban, a János írása szerinti evangéliumnak 19. részében, a 19. rész 16. verszakától a 30-as verszakkal bezárólag. Hogy miként szól hozzánk az írott és a hirdetett ige, keresztényi alázattal, helyünket elfoglalva, odafigyelve hallgassuk. Átvették tehát Jézust, ő pedig maga vitte a keresztet. És kiért az úgynevezett koponya helyhez, amelyet héberül Golgotának neveznek. Ott megfeszítették őt és vele másik kettőt, jobbról és balról, középen pedig Jézust. Pilátus feliratot is készítetett, és rátétette a keresztre. Ez volt ráírva. A názáreti Jézus a zsidók királya. A zsidók közül sokan olvasták ezt a feliratot, amely héberül, latinul és görögül volt írva, ugyanis közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették Jézust. A zsidók főpapjai akkor szóltak Pilátusnak: ne azt írd, a zsidók királya, hanem ahogyan ő mondotta, a zsidók királya vagyok. Pilátus így válaszolt: amit megírtam, megírtam. A katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust, fogták alsó ruháit, elosztották négy részre, mindegyik katonának egy részt. Fogták köntösét is, amely varratlan volt, felülről végig egybeszőve. Akkor ezt mondták egymásnak: ne hasítsuk el, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen. Így teljesedett be az írás, elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek. Ezt tették a katonák. Jézus keresztjénél ott állt anyja és anyának nővére Mária, Klópás felesége, valamint a Magdalai Mária. Amikor Jézus meglátta ott állni anyját és azt a tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához. Asszony, íme a te fiad. Azután így szólt a tanítványhoz, íme a te anyád. És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. Jézus ezek után tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesség az írás, így szólt. Szomjazom. Volt ott egy ecettel tele edény, egy szivacsot ecettel megtöltve izsópra tűztek, és oda tartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta. Elvégeztetett. És fejét lehajtva, kilehelte lelkét. Amen. Szeretett testvérek, nagy péntek van. Azt hiszem, aki itt ül, vagy itt áll, ebbe a templomba jelenleg, mindahányan tudjuk, hogy miről szól. Nem lehet elégszer beszélni róla, nem lehet elégszer elmondani, nem lehet kellőképpen a szívünkre venni. Nagyon sok prédikációt hallottunk már róla, könyvtári kötetek teltek meg, hogy mit írtak róla az emberek. Hihetetlen nagy hagyománya van a nagy pénteknek, itt nálunk különösen, hiszen azért tudjuk jól, hogy Jézus nem csak élni jött, hanem halni is jött. Tehát a kereszten azt mutatja meg, hogy kell meghalni, és tulajdonképpen a testamentumát mondja el az ő végrendeletét. Ezért most ezen a mai napon én nem arról szeretnék beszélni, hogy miképpen teljesültek be a proféciák, ezeket tudhatjátok. Nem arról szeretnék beszélni, hogy mit mondtak Jézusról az ott lévők, nem arról szeretnék beszélni, hogy a kereszt ott tündököl a szívünkbe is, hogy mennyire így van, arra bizonyíték az, hogy itt vagyunk, hanem arról szeretnék szólni, hogy Jézus mit mondott, nem pedig az, hogy róla mit mondtak. Jézus 7 szót ejtett ki a kereszten. A 7 utolsó szó, a haldoklók Jézus utolsó szavai, amelyet az evangéliumok megőriztek. A 7-es számot még eredetileg nem vették figyelembe, később, mint ugye a teljességnek a számát ünnepelték, de ez csak később lett a lelkélet és az elmélkedésnek a tárgya a keresztény hagyományban. Később a szentek és különféle egyházatják, egyház tanítók sokat írtak és beszéltek erről. Hogy mondjam hát el Jézus 7 szavát egymás után, és utána pedig szépen végigmegyünk egyenként rajtuk, hogy milyen hatással, illetve milyen következménnyel vannak ránk nézve. Az első szó, hogyha sorba tesszük, akkor az első így szól, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ez a Lukács evangéliumában található meg. A második így szól, még ma velem leszel a paradicsomban, szintúgy a Lukácsban található meg. Asszony, íme a te fiad, íme a te anyád, ezt ugye az előbb olvashattuk és hallhattuk. Az ötödiket, hogy szomjazom, ezt is hallhattuk. A hatodikat, hogy beteljesedett, ezt is hallhattuk. És a hetedik, ami ugyancsak Lukács őrzött meg, Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Egy érdekes ívet húz ez nekünk. Az első és az utolsó szavak, az Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek, és a végén pedig Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet, ezek imák. Egyetlen az ő atyához intézett imádságként hangoznak el. Nagyon furcsa dolog, hogy az első szó, amit szól Jézus, az az imádság, és nem magáért, hanem másokért. Hozzánk. Közbenjáró imádságot tart a bűnösökért, a megcsúfolóért, a keresztre feszítőikért, akiknek valóban fogalmuk se volt, hogy mit tesznek. Hiszen, hogyha megismerték volna Jézusban a szeretetet, a megbocsátást, akkor írtózva futottak volna el a helyszínről. Egész tanításának és földi életének foglalta a megbocsátás, a szeretetből fakadó megbocsátás, Ezt tanította meg nekünk, ez volt az, amit leginkább a szívünkre helyezett, hogy ki tudjunk lépni az adott kapokból, és egymás felé fordulhassunk akkor is, amikor esetleg úgy érezzük, hogy a másik hibás, és akkor is inkább magunkra vegyük a terhet, és azt mondjuk, hogy én vétkeztem. Ennek egyébként van egy nagyon komoly lelki oldala is, mert amikor valaki vétkezett ellened, és azt mondod neki, hogy bocsáss meg, én vagyok a hibás, akkor egy tér keletkezik közted és között, ahol be tud lépni szabadon. Ahol nem nehezteléssel lép be, hanem egy új felismeréssel, egy új kezdetnek a lehetőségével. Tehát Jézusnak ez az első szava. A megbocsátás, és tulajdonképpen ebben megmutatja azt is, hogy szereti az ellenségeit. Hiszen az ember nem tud tiszta szívből imádkozni azokért, akiket nem szeret. Utána jön Jézusnak a második és harmadik szava. Ez nem azokhoz szól, akik utálják őt, ez azokhoz szól, akik szeretik őt, illetve felismerik őt. Még ma velem leszel a paradicsomban. Emlékeztek a jobb latorra, gondolom. Képzétek el, egy egész bűnben eltöltött élet után egy megnyílás a szenvedés közepette, a tisztaságnak a felismerése az embert a paradicsomba tudja juttatni. Ráadásul ez az ott lévő farizeusok és papoknak a füle hallatára szintúgy istenkáromlásként hathatott, mint azok a szavai, amiért halálra ítélték őt. Mert hiszen kibocsáthat meg bűnöket, és kiígérhet üdvösséget, hanem egyedül az Isten. És ugye ezért is van a kereszten, mert ő Isten fia. És azt mondták, hogy Isten fiává tette magát. A másik, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Ez egy fontos kis rész benne. Ugyanis ez mutatja azt, hogy elkerülhetetlen a halál. Akik felismerik őt, azoknak tudniuk kell, hogy előbb-utóbb halniuk kell, és lehet, hogy még ma elkérik a te lelkedet, ők pedig éppen haldokoltak, a haldoklás folyamatát élték meg, ahogy tulajdonképpen az élet hosszúságában mi is a haldoklás folyamatát éljük meg napról napra, a mi életünkben, és hogyha engedelmeskedünk az Úrnak, akkor minden nap meglátogat bennünket. De erre majd később még visszatérek. És így lehetnek ugye az utolsókból elsők, bármilyen nagy bűnből is tértek meg. Érdekes módon tudhatjuk, hogy provokálták ugye a katonák is őt. Csúfolták. Szidalmazták. Értük ugyan, talán imádkozott, de a szidalmakra nem figyelt oda. Istenségének erejével szóltak neki, hogy tegyen csodákat, de ezt figyelemmel sem méltatta, nem szállt le a keresztről, mintha meg sem hallotta volna ezeket a mondásokat. És szólt a szeretettekhez, szólt édesanyjához, és szólt nagy valószínűséggel Jánoshoz. János evangéliumában találhatjuk meg ezeket az igéket csak, és egymásra bízta őket. Föltehető ugyan az evangéliumok nem térnek ki a részletre, de Jézus teljesen tiszta volt vele, hogy mi vár rá. Könnyen lehet, hogy el is búcsúzott édesanyjától, és megbeszélhette akár Máriával azt is, hogy mi lesz később, és hogy rábízza majd Jánosra őt. Nagyon fontos ez, mint végrendelet szintúgy, hiszen a legidősebb fiúnak kellett az özvegyre gondot viselnie, és ahogy Jézus meghal, tudja, hogy meghal, elrendezi édesanyjának a további életét, és tulajdonképpen egymásnak adja őket, és az Isten szülő Szűz Mária lesz Jánosnak tulajdonképpen az anyja, és rajta keresztül tetszik, nem tetszik testvérek, de a miénk is valahol. Ne hagyjuk, ne engedjük Máriát, hogy csak értsétek jól, a katolikusoké legyen. A miénk is ő, nem beszélve arról, hogy Magyarországot kinek ajánlotta föl Szent István annak idején. Jézusnak a harmadik szava, ez az íme a te anyád. Amikor ezt elmondja Jánosnak, akkor az azt is jelenti, hogy innentől fogva az összes kötelezettséget teljesítenie kell, amit egy gyermeknek teljesíteni kell. Magyarán mondva, hűségesnek kell maradni, és Isten akaratát teljesíteni kell. Itt a Jézus negyedik szava. Nevezetesen Éli, Éli, lamma sabachthani, én Istenem, miért hagytál el engem? A negyedik szó a világból, a körülötte lévőktől visszatért magához, és föltűnhet nekünk, hogy itt nem atyának nevezi Istent. Miért? Azt mondta régebben, hogy az én atyám mindig velem van, és ebben a pillanatban elhagyja őt. Azért, hogy Jézus a bukott emberi állapotot megtapasztalva legyen a keresztre feszítve. Nem csak mint Isten fia, hanem mint valóban ember fia is. Amikor Isten velünk van, amikor a léleknek a világosságában járunk, akkor atyának nevezhetjük, hiszen érezzük, hogy átölel és szeret minket. Amikor viszont távol jár, akkor ismét Istenként fohászkodunk hozzá. Ezért hát a különbség. A kereszt így tulajdonképpen az imádságnak a helyévé válik. Jézus gyakorlatilag egész keresztre feszítése alatt imádkozott. Szavai megmutatják, hogy Isten megengedi, hogy nekünk is legyenek olyan tapasztalásaink, amikor hatalmába kerít bennünket a szenvedés, az elbizonytalanodás, a belső sötétség. A szenvedés így természet fölötti értékeknek a forrása, így maga Jézus is megélvén ezt tudhatja a mi kínjainkat, hogy milyen az, amikor el vagyunk választva Istentől. Ismeri ezt is. Ismeri kétségeinket, ismeri fájdalmainkat, és tudja, milyen az, amikor magányosak vagyunk egyedül. Az ötödik szava így szól, hogy szomjazom. Szomjazom. Ő, aki az örök életre buzgó víznek a kútforrásaként jellemezte magát, most szomjazik. Már nem vizek forrása, hanem egy kiszáradt kehely. Már nincsen benne semmiféle folyadék, mert ahogy mondta az Úr, teljesen kiüríti a poharat. Tökéletesen. És ráadásul itt történik meg az abszurd vicc, az ostoba tréfa, amikor ecettel itatják meg. Érdekes módon Jézus nem utasítja el, és nem köpi ki, hanem lenyeli az ecetet. Itt is ugye egy zsoltár jövendőlés jön, valóra válik, ételembe epét kevertek, szomjúságomban ecettel itattak. Hatodik szava így szól, hogy elvégeztetett, avagy más fordítások szerint beteljesedett. Mi teljesedett be? Mondhatnánk azt is, hogy beteljesedett a piszkos munka, a bűnös emberiség, az őt szerető és megváltani jött Istenét keresztre feszítette. Mehetünk haza. Gondolhatnánk, vagy gondolhatták annak idején a farizeusok és az írástudók főpapok, ezt is elintéztük. Visszatér a hétköznapi kerékvágás, mehet tovább az üzlet, úgy, ahogy eddig ment. De nem csak erről szól. Von Baader, az egyik legnagyobb teológus a 19. századnak írta, hogy valójában a paradicsom füstölgő romjai között élünk. És Jézus azt végezte el, hogy visszatérhetünk Isten kebelébe, és még ennél is többet fog adni nekünk, mennyei Jeruzsálemet. Egy világtörténeti elvégeztetés volt az ő munkájával és halálával, megnyílt az út. Megnyílt az út az atyához, megnyílt az út a szentek szentjéhez, a kárpit fölülről lefelé végig ketté hasadt. Beteljesedett a küldetés, amellyel az Atya küldte Jézust a világba. És itt van Jézus 7. szava, nevezetesen, hogy Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Kevesen tudják, hogy a zsidók kisgyermekeket, lányokat és fiúkat egyaránt ugye megtanítják az reggeli imára, a déli imára, az esti imára is, arra, hogy mit kell, hogy elvégeznek napközben, hogy vallási kötelezettségeknek eleget tegyenek. És ugye mi is megtanulhattunk, vagy én is tanítottam már a gyermekeimnek az esti imádságot, ugye mi ezt úgy mondjuk, azt gondolom ismeritek ti is, ez én Istenem, jó Istenem lecsukódik már a szemem, de a tiéd nyitva, Atyám. Na most érdekes módon az esti imádság, az esti pihenő imádság, az a 31. Zsoltár az izraelita hagyományban. Így szól. Hozzád menekülök, Uram, ne szégyenüljek meg soha. Ments meg engem irgalmasan. Légy erős kősziklám, erős váram, segíts rajtam, mert Te vagy az én sziklaváram, vezess és terelges engem nevedért. Kezedre bízom lelkemet, Te váltasz meg, Uram, igaz Isten. Amíg volt kántusunk, akkor ezt is mindig énekeltük, a kezemre bízod lelkedet, Uram Isten. De Jézus egy kicsikét máshogy mondja ezt. Az utolsó szavai és imádságok, de nem Istennek, vagy nem Úrnak nevezi itt a mindenhatót, hanem itt már ismét Atyának. Volt egy öreg pap, egy francia pap, valahol Párizs környékén járt kelt, és találkozott egy csavargóval, aki hát nagyon rossz állapotban volt, és az út mentén, az árak szélén ott ült, és a pap reverendába volt, megkérdezte, hogy odaülhet-e mellé, persze üljél, és azt mondta neki a pap, látta a kicsit ellenséges hozzáállást, hogy ne aggódjon, Uram, nem akarom megtéríteni, csak egy titkot szeretnék mondani magának. A titok pedig az, hogy amikor Istenhez szólok, akkor úgy tudok szólni hozzá, mint az Atyámhoz, mint a szülőmhöz. Hát és mi is így szólunk hozzá. Mi is így szólunk hozzá. Úgy szólította Atyának, amint ezt csak azt tehette, akit az Atya szeretett fiának nyilatkoztatott ki. Tehát a halála pillanatában ismét vele volt együtt az Atya. És így lépett át a halálon. Testvérek, ezeket mondta Jézus. Ezek számunkra vigasztalóak. Hiszen azt látjuk, hogy még a kereszten is, a halála közben is a bűnösökkel foglalkozik, velünk foglalkozik. A kereszten és a halála idején is biztat és bizalomra sürget bennünket. Vegyünk példát róla, hogyan kell halni. És hogyha így tud halni, akkor mennyire szebben tudunk élni is akkor, ugyebár. Mennyire szebben tudunk élni. Mert az életünkben, a lelki életünkben ezek a szavak rezonálhatnak. Később, az évszázadok folyamán, az egyházatyák Jézus 7 utolsó szavait a mi lelki életünkre, a gyakorló keresztény lelki életére is vonatkoztatták, mint hogyha lelki életben a megtérés és a belső élet 7 fő állomása lenne. Nézzük végig, hogy mit mutat ez nekünk. Ugye az első ige az úgy szólt, hogy bocsáss meg nekik. A keresztény élet a megbocsátással indul. És az ellenünk vétők iránti szeretet gyakorlásával kezdődik. Azzal, hogy nekünk is megbocsátanak, és mi is képesek válunk a megbocsátásra. A keresztény élet a mi Atyánkkal kezdődik. Atyám, kérlek, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. A második pont, amikor még ma velem leszel a paradicsomban, a napi csodák, a napi kiáradása kegyelemnek, a még ma megtapasztalni az örömöket. amikor ebben a lendületben, az Isten gyermekségnek az első élményeiben naponta megéljük a kegyelmet, a szeretetet és Krisztus közelségét, tulajdonképpen a paradicsomnak az örömét. Még ma velem leszel a paradicsomban. Utána a harmadik állomásnál, amikor azt mondja, asszony, íme a te fiad, íme a te anyád, ez a következő lépcsőfok, amikor a közösséget elfogadjuk, és a közösség befogad bennünket, és Isten egymásnak ad minket. Amikor a természetes kötelékek is kitárulkoznak, és az ember anyját és atyát, nővért és fivért kap a közösségben. Ahogy nekem itt mindenki idősebb nálam, néném és anyám, mindenki idősebb nálam, apám és atyám, és többiek pedig testvérek, szintúgy. Ezért nevezhetjük egymást testvérnek. Aztán ott van a negyedik pont, amikor Jézus azt mondja, miért hagytál el? Hányszor megtapasztaltuk már? Hányszor estünk már kétségbe? Hány gond és bajon keresztül halad az út? Az utat, ahogy az Zsoltár mondja, az énekünk mondja, valóban könny, lepi és tövis. Olykor bűneink miatt sírunk, olykor mások bűnei miatt sírunk, olykor tehetetlenség miatt, olykor gyász miatt, de egy dolog biztos, a keresztényi útonjárásban ez is benne. Ha nem lenne benne, Jézus nem mondta volna, és nem adott volna példát, hogy ezt hogyan kell fogadni. Az imádság fontossága, az imádság lényege, a mélyből való felkiáltás, Atyám, keresd meg minket, találj meg ismét. Találj meg ismét, mert nem tudom a végtelent beteljesíteni, nem tudok tökéletes lenni, nem tudok tiszta lenni, állandóan szomjazom a te lelkedet. Szegény vagyok. Ugyanezt jelenti az első boldog mondás is. Boldogok a szegények, mert ővék az Isten országa. Boldogok a szomjazók, mert őket elégíti meg az Isten. Ott van pedig az, amikor ez az egész beteljesedik. Amikor beérkezünk, amikor bizonyosságot nyerünk, amikor a harcaink között a megérett lélek, a megtisztult lélek Isten kebelébe kerül, és tapasztalja a szeretetet, tudja azt, hogy jó helyen van, nem akar onnan kimozdulni már, mert elérte célját, naponta meghalunk a világnak, hogy Istennek éljünk. És az utolsó szó, Atyám, kezedbe ajánlom a lelkemet, az aludni készülés, a halálhoz készülés, az utolsó stációhoz való elérkezés, annak elismerése, és hittel és bizalommal való előretekintés. Meghalunk, de tudjuk, hogy kihez megyünk. A te kezedbe tesszük a lelkünket. És ez a lélek, ez nem a psziché, ez nem az óember, hanem ez a pneuma, az új ember. Az, ami átitatta őt teljesen. A lélek, ami Istenévé nemesül, mely egyesül teremtőjével, és fölfelé törekszik. És azáltal megtudja, hogy hol lesz a végső lyuk helye, végső pihenő helye, és képes imádkozni azért, hogy jó halált halljon. Ez a hét pont, testvérek, nem nagyon külön el egymástól a mindennapos életünkbe. Nem feltétlenül egymás után következnek, hanem olykor ezt, olykor azt tapasztalhatjuk meg. Olykor azt tapasztaljuk meg, hogy milyen a bűnbocsánat ismét, milyen ismét egymásra mosolyogni, milyen az, amikor elhagyatva vagyunk, milyen az, amikor adni és szeretni tudunk, milyen az, amikor szomjúhozunk, és milyen, amikor együtt örvendezünk atyafiúi testvériségben. Hát, szeretett testvérek, ez egy nehéz harc. Ez egy nagyon nehéz harc, amit régebben, még jó pár évvel ezelőtt, egy jó 7 vagy 8 évvel ezelőtt megfogalmaztam egy pár sorba. Engedjétek meg, hogy felolvassam ezt nektek. Így szól. A küzdelem során, ahogy vérünk egymásra fröccsen, a szeretet jogán semmi nem megy könnyen. Földre vetődnek cseppeink. Hullanánk utánuk, mint szolga a hatalom előtt. Ezért nem lehet sose szerető. Hisz aki tűzben ég, annak. Az egész világot fel kell gyújtsa. Szívét tálcán kell nyújtsa, lelkét örvénybe fújtva, önként kinyúlva, érjen túlra, ahol a part szakad, világ fakad, szövétnek játszik, s fénylik tisztán, örökkön. Nehéz a harc, de a kárpit ketté szakadt, és napról napra betekintést nyerhetünk a kereszt misztériumába, ezért hát most ezen a nagypénteken tartsuk jól a szívünkbe és forgassuk a mi Urunk Jézus Krisztusunk utolsó halál előtti prédikációját és végrendeletét, hogy megerősödjünk a keresztény lelki élet mindennapjaiban, és tudjunk örvendezni az ő kegyelméért. Adja az Isten, hogy ez így legyen. Amen. Gyertek testvérek, válaszoljunk a mi Urunk Istenünk megszólító igéjére. A 200. énekünkkel, a 200. énekünk utolsó 2, 5. és 6. versszakával. 5. versszaka ezen szavakkal kezdődik. Ó, maradj oltalmaddal, mi velünk hű pajzsunk. Drága Istenünk, oly jó téged atyaként szólítani. Oly jó, hogy testvérek lehetünk, és oly jó, hogy Krisztust ideadtad. Köszönjük a keresztet. Köszönjük, ahogy az átöleli az egész világot. A belül áradó fényt, a szeretetet, a kegyelem érintését, a tisztaságnak a megjelenését, az örök áldozatot, a drága vért, a megtöretett testet, királyunknak tövis koszorúját, mely nekünk drágább minden más koronánál. Édes drága atyánk, szented meg hát magad mi rajtunk, biztos bennünket. Biztos arra, hogy lelkéletünkben megálljunk napról napra, és fordíts minket egymás felé. Mondd nekünk is, hogy íme a te anyád, íme a te fiad. Adjál nekünk szomjúhozást a te igédre, napról napra. Adj nekünk sóvárgást a mi lelkünkbe, hogy egyedül rád irányulja a figyelmünk. Adj nekünk bocsánatot vétkeinkre, és kérünk, hogy ne hagyjál el soha, hogy el tudjuk végezni mi is azt a munkát és azt a küldetést, amiért idehelyeztél minket, most éppen Ceglédre. Így kérünk közösségünkért, kicsiekért és nagyokért, férfiakért és nőkért, egészségesekért és betegekért. Te légy Istápunk, te légy gyógyítunk. Te légy özvegyeknek és árváknak felvigyázója. És te plántálj valódi bizonyosságot a mi szívünkbe, hogy te tényleg a mi atyánk vagy. Így kérünk nemzetünkért is, népünkért, ez a sokszor megtöretett, nyomorult magyar népért. Annyit kérünk tőled érte, hogy ismerjen fel téged, ismét. Hogy ismét keresztényként élhessünk, és példát mutathassunk a világnak, hogy mi a te tanítványaid vagyunk. De így kérünk minden nyomorultért, minden szenvedőért az egész világon, háborúban, borzalmak között. Te adj neki kitartást, hitet, hogy tudjanak ők is, ha kell, jól halni. Krisztusért kérünk, ki meghalt értünk a kereszten, és feltámadott. Hallgass meg minket. Amen. Ti azért így imádkozhatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, szentek közössége, fogadjátok az Úr áldását. Megáldott titeket az Úr és megőrzött titeket. Rátok fordította az ő orcáját és könyörült rajtatok. Fordítsa az Úr az orcát naponként tirátok, és adjon nektek békességet, ami Urunk üdvözítőnk, Jézus Krisztus által. Amen.